Számítógépes grafika. Játékoktól az orvos diagnosztikáig. Kolosszár József előadása.
Köszönöm szépen a felvezetőt és a segítséget. Próbáltuk itt az időt húzni, ameddig lehet. Még egy picit én is megpróbálom. De kihasználom az időt, mert erről tudok beszélni projektor nélkül is. Egy kicsit magamról, meg egy kicsit a problémáról. A probléma az ismerős lehet annak, aki látta vagy olvasta az Apollo 13-at. Ha látták, akkor bizonyára emlékeznek. Az én kedvenc jelenetem, amikor bejönnek a földi mérnökökhöz a két missziószervező, és felmutatnak egy szűrőt, ami kör alakú, meg a szűrőnek egy dugót, ami négyzet alakú, és azt mondják, hogy ezt a szűrőt kell beletenni ebbe a dugóba, és ezt lehet hozzá felhasználni, és egy hatalmas hátizsáknyi lomot kiborítanak az asztalra, mert a széndioxid szűrőt nem lehet cserélni az Apollo 13-ban, és már fuldokolnak. Na most nekünk nem széndioksziddal és nem fuldoklással van problémánk, egyszerűen egy ilyen videó átalakító dologban a tűk elfeldültek, úgyhogy addig nincs képünk. Mesélnék arról, hogy hogyan kerültem ide, röviden és hosszan. Úgy látom, hogy lesz még időm. Nagyon sok minden akartam lenni, amikor gyerek voltam. Először űrhajós, aztán a családi befolyásokra erdei számítógépes gégész akartam lenni. Ebben nagyjából minden benne volt, ami a családban, mint szakma előfordult. Utána megint űrhajós akartam lenni. Kiábrándítottak, hogy az bonyolult lesz. Utána már csak vadászrepülőpilóta akartam lenni. Ez már gimnáziumban volt. Ezt egész komolyan vettem, amíg nem beszélgettem valakivel, aki a szolnoki repülőtisztin járt, és rám nézett, és azt mondta, hogy hát, legfeljebb szállító repülő vagy bombázó, mert a vadászba nem fogok beférni. Akkor még nem volt a Gripenekben már 1,80-as emberek is ülhetnek, ha jól tudom. Úgyhogy elkezdtem másfelé kacsingatni, és az erdei számítógépes gégészből megmaradt a gégész, illetve az orvos vonal. Úgyhogy középiskolában elég nagy évvel orvosi pályára készültem, fizika és biológia fakultáción hallgattam, és nagyon-nagyon az akartam lenni, közben volt egy hobbim a számítógép, amit akkor még nagyon szerettem, és amikor kiderült, hogy az orvosira a felvételi az igazából ilyen bonyolult, meg macerás, meg a biológiában vannak növények is, akkor kicsit elment a kedvem tőle, és mivel ekkor már volt nyelvvizsgám is, rengeteg pluszponttal végül is a műszakira mentem, informatikára. Ezt többször megbántam közben, de aztán mindig helyre billentem, még mindig néha át akartam menni az orvosira. A számítógépet közben kezdtem egyre kevésbé szeretni, ahogy a szakmám és a munkám lett, de szerencsére nagy áttétből, a repülésből eljutottam egy orvosi alkalmazásig, és ott találtam egy olyan hálás témát, amivel aztán kihúztam az egész egyetemet, a diplomát, a TDK-t, és még a doktorim is ez lett, és még egyszer kijuthattam Amerikába, hála a Fulbright-nak. A nagy áttét az az volt, hogy nagyon szerettem volna egy jó repülőszimulátort csinálni, mert a számítógépen szerintem minden repülőszimulátor csúnya volt. Ezért elkezdtem foglalkozni a számítógépes grafikával, és rettenetesen megörültem, amikor kiderült, hogy a műszakin ezzel elég komolyan foglalkozik egy csoport, sőt, nem csak hogy a számítógépes grafikával, de egyenesen számítógépes játékokkal foglalkoznak tudomány szintjén, úgyhogy nagyon nagy kedvet kaptam az egészhez. Viszont azt mondta a professzorom, hogy van itt egy érdekes probléma, ez az érdekes probléma pedig az, hogy léteznek orvosi képalkotó eszközök, mint például a CT vagy az MRI, amik hatalmas kép- és adatmennyiséget képesek szolgáltatni, és ezeknek az adatmennyiségeknek a vizualizációja az egyáltalán nem egy olyan egyszerű probléma, mint az ember gondolná. Kedvet kaptam hozzá, elkezdtem a dologgal foglalkozni, és a radiológiai klinikán összetalálkoztam egy orvossal, akivel aztán nagyon sokáig együtt működtünk, szinte mind a mai napig, és végül is a virtuális kolonoszkópiával, a virtuális endoszkópiával kezdtem el foglalkozni. Akkor a bemutatkozáson már szerencsére túlestünk. A játékoktól szerettem volna eljutni az orvos diagnosztikáig, nagyjából úgy, ahogy ez az én karrieremben történt. Először is 3D-s a számítógép, a grafika. Grafikával most már mindenhol találkozunk, akinek van mobiltelefonja, az egyfolytában a pixeleket bámulja. Aki játszik a telefonján, az ugyanilyen számítógépes 3D grafikai algoritmusok eredményét látja, mint amit én szeretnék most itt fölvezetni. Miután a 3D grafika alapjaival megismerkedtünk, utána vezetném át egy kicsit komolyabb vizekre az előadást, és a végén mutatnám be a virtuális kolonoszkópiát akcióban. Reméljük, hogy erre is sor tudunk keríteni. Én most megnyomtam a gombot. Oké, tovább megy. 3D. A világ kerek, gondolnánk, és igazából gömbölyű, de kerek, mert amit látunk, az általában kettő dimenzió. A 3D grafikát azért használjuk, mert egyszerűbb dolgokat 3D-ben modellezni, mozgatni, forgatni, és utána rávetíteni őket egy képernyőre, arra a képernyőre, amit nézünk. Ha összehasonlítjuk a régi típusú rajzfilmeket, amikor mindent kézzel rajzoltak meg, akkor ha volt egy adott karakter, aki beszélt, azt megrajzolták az arcmimikáját szemből. Ha ez a karakter véletlenül egy következő jelenetben elfordult volna, ott újra először meg kellett rajzolni az egészet. A 3D animációs filmek azért olyan népszerűek, mert amellett, hogy még mindig rettenetesen munkaigényes például animálni, de egy mimikát, egy mozgást már elég egyszer megtervezni vagy rögzíteni, utána azt bármilyen nézetből be tudjuk mutatni, nem kell újra rajzolni az egészet. A három dimenzióban a pontokat és az irányokat vektorokkal írjuk le. A matematikai tanulmányaitok során vagy találkoztatok már vektorokkal, vagy nem. A vektorok nem olyan bonyolultak, mint a nevük, egyszerűen arról van szó, hogy 3 vagy 4 koordinátát egy egységbe szervezünk, és így dolgozunk vele. Egy pontot a térben, ha elképzeljük a koordinátarendszerünket, 3 koordinátával le tudunk írni. A számítógépes grafikában gyakran hozzáveszünk egy negyediket, azért, hogy könnyebben tudjunk bizonyos számításokat elvégezni. Meglepő, de a színeket is vektorokban kezeljük, mint tudjuk, a számítógépes grafikában, képalkotásban általában 3 alapszínből keverjük ki a színek illúzióját. Ez önmagában egy elég érdekes témakör lenne, de nem ezzel fogunk foglalkozni. Ez a 3 alapszín, a piros, a kék és a zöld. Ezeket is kényelmesen egy vektorba tudjuk szervezni. Vektorokkal műveleteket végezni nagyon egyszerű, összeadni, úgy adjuk össze őket, hogy a megfelelő koordinátákat összeadjuk. Tudjuk őket például skalárszorozni, ahol 2 vektor szorzataként egy skalárt kapunk, ami a grafikában azért érdekes, mert ha 2 egységnyi hosszú vektort összeszorzunk, akkor a skalár, amit kapunk, az pont a közbezárt szögük koszinusza, ilyenekkel már lehet, hogy találkoztunk. Ez pedig azért nagyon fontos, mert ez az árnyalás alapja. A képeket, felületeket bitmapekben tároljuk. Ezeket a bitmapeket a 3D-ben textúrának hívjuk. Ezeket a textúrákat rá tudjuk feszíteni felületekre, amelyeket 3 szögekből építünk föl. Tehát 3 pontból lesz egy 3 szög, több 3 szögből lesz egy poligon, több poligonból pedig lesz egy test, amire textúrákat feszítünk, felületi normálisokkal árnyékoljuk őket, és ezek után a képernyőre vetítjük az eredményt. Közben majdnem elindul a program, amit majd a végén szeretnék megmutatni. Pontjainkat és modelljeinket matematikailag mátrixokkal transformáljuk. A mátrix megint ijesztőbb, mint ami ennek hangzik. Nem tudom, ki foglalkozott már vele, vagy ki nem. A legegyszerűbb úgy elképzelni a dolgot, hogy egy mátrixba vektorokat szervezünk sorba. Így 4x4 skalárból álló kis matematikai egységet kapunk, amit tudunk szorozni másik mátrixsal, illetve egy vektorral. Ha egy vektorral szorozzuk, akkor például azt a vektort tudjuk eltolni, forgatni, mozgatni. A szűrés és az interpoláció azért nagyon fontos, mert a képeket, amiket kivetítünk, általában nem akkorában szeretnénk megjeleníteni, amekkorában valamikor lerajzolták őket, vagy amekkorában rögzítésre kerültek a számítógépen. A szűrés és interpolációs technikák arra szolgálnak, hogy egy nagyon nagy képet úgy tudjunk megmutatni egy nagyon kis képernyőn, hogy még mindig hihetően nézzen ki. A textúrázáson, és elnézést kérek, ezeket mutatnám, csak amit mutatnék, azt ez a számítógép nem tud. A textúrázás azt jelenti, hogy ezeket a képeket, bitmapeket, textúrákat adott méretben ráfeszítjük az ábrázolt poligonokra, és az így kapott eredménnyel már elég jól be lehet csapni a szemlélődőt. A cél mindig az illúziókeltés. Végül az utolsó műveletcsoport, amivel foglalkoznunk kell, a kompozitálás. Átlátszóságot úgy érünk el a képalkotásban, hogy bevezetünk egy faktort, egy súlyt, amivel a következő képet rásúlyozzuk, összemossuk az alatta levő képpel. Ez azért nagyon fontos, mert itt tudunk elérni átlátszósági effektusokat, illetve, mint később látni fogjuk, a térfogat vizualizációban itt tudjuk elérni az átlátszóság zselé hatás alkotását. A mai számítógépes hardverek nagyon komoly számítógépes kapacitást, számítási kapacitást bocsátanak a rendelkezésünkre a grafikus kártyák révén. Ez a modern grafikus kártyák egyszerűsített blokkszémája. Az imént említett műveletek, a matrix műveletek, a szűrések, a kompozitálások mind a grafikus kártyán hajtódnak végre. A grafikus kártya ezeket a műveleteket nagyon nagy számban párhuzamosan végzi el. Itt tulajdonképpen elképzelhetetlen módon megsokszorozza azt a kapacitást, amit egyetlen számítógép processzora tudna a rendelkezésünkre bocsájtani. Amikor nem poligonokat vetítünk a képre, amit ahogy általában a játékok működnek, akkor egy kicsit át kell gondolnunk a dolgokat. Néha olyan adathalmazokkal dolgozunk, amiknél nem a geometria fontos, nem az alaka fontos, hanem általában egy szabályos rácson mintavételezett, nagyon sok adatot tartalmazó úgynevezett skalármezőről van szó. Ilyen skalármezők például a CT felvételekből rekonstruálható térfogatok. Aki látott már CT felvételt, ott mellett a piciben, az tudja, hogy a CT egy keresztmetszeti képet készít az emberi testről. A kép pontjai radiodenzitás értékeket mutatnak, ami nagyjából megfeleltethető a valós denzitásnak. Tehát minél világosabb egy pixel, itt a képen a csigolya környékén, annál kevésbé engedi át a röntgensugarakat, minél sötétebb, mint például a levegő, annál könnyebben. A térfogat megjelenítésnél a grafika feladatot egy kicsit átfogalmazzuk. A kék pöttyök a látható mintavételezett sűrűségértékek. Amit itt próbáltam illusztrálni, az a bél nézve belülről. A sűrűbb rózsaszín legyen mondjuk látszövet, a világos sárga pedig legyen levegő. A kék pontok a mintavételezett értékek, tehát amiket a CT-képek egymásra rakásával egy nagy szabályos háromdimenziós rácsban rekonstruáltunk. A feladatunk az, hogy a képernyő minden pixelének megfelelően egy sugarat végigkövessünk ebben a térfogatban, úgyhogy bizonyos szabályos intervallumonként mintákat veszünk a mért skalárértékekből, a mintavételi pontok a piros pontok. A zöld nyíl, amelyik az ábrán kettő dimenzióban négy kék pontot összehúz, interpolációt jelent, tehát azt jelenti, hogy a piros pontnak az értékét az őt körülvevő kettő dimenzióban négy, három dimenzióban nyolc mért értékből származtatjuk. Ez az interpolálás az egyik olyan számítás, amit nagyon gyorsan tud elvégezni a grafikus kártya. A grafikus kártyára tehát az egész térfogatot 3D textúraként föl tudjuk tenni, és ezek után párhuzamosan rengeteg sugarat tudunk egyszerre úgy számolni, hogy a mintavételi rácsnak megfelelően, vagy arra elforgatva szeleteket vágunk a térfogatból. Ezekre a szeletekre ráfeszítjük a textúrákat, a textúrákon a hardware interpolál, majd sok ilyen szeletet egymás mögé rakva, azokat átlátszóan kompozitálva, megkapjuk a végeredményt. A konkrét feladat, amivel én annak idején elkezdtem foglalkozni, a virtuális kolonoszkópia. A virtuális kolonoszkópia bevezetéséhez tudnunk kell róla, hogy ez tulajdonképpen a vastagbélrák diagnosztikának az egyik alternatív módja lenne. A vastagbélrák a fejlett ipari országokban az egyik leggyakoribb gyilkos rák. Olyan szempontból sajnálatos ez, hogyha időben észreveszik, akkor nagyon jó hatékonysággal gyógyítható. Az időben észrevevés azonban körülményes, mivel az egyetlen elfogadott és jelenleg aranystandardnak vallott módja a béltükrözés, azaz a kolonoszkópia. Szűrőprogramot építeni a kolonoszkópiára nagyon bonyolult, mert a legtöbb magát egészségesnek érző ember azért nem hajlandó elmenni egy végbéltükrözésre. Erre találták ki alternatívának a CT virtuális kolonoszkópiát, aminek a lényege, hogy CT felvételt készítünk, a CT felvételt háromdimenziós térfogattá rekonstruáljuk, és ebben a háromdimenziós térfogatban grafikai eszközökkel úgy szimuláljuk a kamerát, mintha az a bélben lenne. A feladat ezek után az, hogy a bél falán, a látszövetben polipusokat fedezzünk föl. A polipust nehéz megfogalmazni, ez olyan 3-tól 10 mm-ig terjed, és olyan gömbölyded, dudoros izét, tehát egy nehezen megfogható, matematikailag nehezen definiálható entitásról van szó. Ezt kéne valami olyan módon megtalálni ebben a térfogatban, hogy ennek a hatékonysága és főleg a sebessége alkalmassá tegye az egész eljárást egy szűrőprogramra. És hogy lássuk, hogy a törpök élete nem csak játék és mese, Földobtam néhány hieroglifát, csak azért, hogy lássam, milyen arcot vág a közönség, de már mindenki túl fáradt hozzá. Az, hogy hogyan tudjuk a gömböldet dudorszerűt matematikailag definiálni, megint csak nem olyan nehéz, mint ahogy azt a mindenféle görög karakterek sugallják. A bal oldalon a G betűvel jelezzük a gradiánst. A gradiáns vektor tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy adott pontban ebben a nagy térfogatban milyen irányban változnak a skalár értékek. Ha úgy tetszik, bármelyik pontba, ha elképzelünk egy azon áthaladó felületet, egy arra merőleges vektort kapunk. Ha még ennek a változásait is megpróbáljuk kiszámolni mindegyik irányba, akkor kapjuk a jobb oldali állatot. Őt úgy hívják, hogy Hesse matrix, és ő a második deriváltakat tartalmazza, ha valaki esetleg matematikai érdeklődésű. És ha ennek a matrixnak kiszámoljuk a saját értékeit, még egy ijesztő szó, akkor kapunk három számot, ezek a lambda 1, lambda 2 és lambda 3. A lambda 1, lambda 2 és lambda 3 egymáshoz mért viszonyából pedig következtethetünk arra, hogy az a képlet, amit vizsgálunk, laposszerű, gömböldetszerű vagy inkább hosszúkásszerű. Ezzel az algoritmussal felfegyverkezve már meg tudjuk találni azokat a pontokat a bélfalán, amik lehet, hogy polipussá fejlődnének, illetve lehet, hogy polipusok. Sok minden más lehet még, például reziduum a bélben, széklet, vagy lehet teljesen normális anatómiai képlet is, ahol a bél úgy gyűrődik, hogy az éppen gömbölyded. Minden esetre, ha ezekből 5-10-et találunk egy bélben, azt a vizsgáló orvos már nagyon gyorsan el tudja dönteni, hogy valóban rossz indulatú elváltozásról van-e szó, vagy sem. Az utolsó dián pedig néhány virtuális és valós endoszkópos képet szeretnék megmutatni összehasonlításra, ami lehet, hogy megint csak nem fog sikerülni. Mivel képanyagot szeretnék mutatni, semmiképpen nem szeretném így abba hagyni az előadást és így lecsengetni. Én azt javaslom, hogy talán a kérdések idejéből áldozva, akit érdekel a téma, mondjuk 10-es csoportokba, ha körénk tudnak gyűlni, akkor tartanék 1-2 percen keresztül bemutatót itt azon a számítógépen, amelyik működik is. Közben betöltöttek a képeim, úgyhogy legalább ennyit meg tudok mutatni. Ezek valós adatokból, és valós biopsziákból, és kolonoszkópiákból vett képek összehasonlításai. Értelemszerűen a szép színezett mesterséges képek a virtuális endoszkópos képek, a fényképek pedig a valódi polipusok. Én köszönöm szépen szerintem a figyelmet, és ha van érdeklődő, azt szívesen várom itt, és megpróbálom megmutatni élőben a saját számítógépemet. Volt. Ezek után látom, hogy levegő van a bélben, azt nem említettem meg, hogy a virtuális kolonoszkópia szűrésen fenékig tejfel, mert finoman szóval bele disztandálni kell, ami azt jelenti, hogy felfújják széndioksziddal hátulról. De ez még mindig sokkal kellemesebb, mint a cső. Tehát bárhol elhelyezhetem a kamerát ebben a bélben, és ilyen képeket tudok generálni, úgymond be tudom járni a belet manuálisan. Ez még mindig rettenetesen sokáig tart, ezért van szükség azokra az eljárásokra, amikről szó volt. Ki tudom jelölni a bél egyes szakaszait, hogy megkönnyítsem például a középvonal kijelölését. És ha van egy középvonalam, utána már automatikusan tudok azon a középvonalon haladni. Ez még egy kicsit könnyít, de így sem egyszerű egy belet oda és vissza végignézni. A valódi kolonoszkópiánál egyébként betolják a kamerát, amilyen messzire csak bemegy, utána lassan húzzák kifelé és úgy vizsgálják a belet. Jó esetben a bélfelület 70%-át be tudják látni, be tudják járni. Virtuális kolonoszkópiában ez nyilván lényegesen növelhető. Na nézzük a detektálást. Ott örög a bitkolbász. Meg vagyunk, 4 potenciális tudort találtunk a bélben. Utána ezeket meg tudjuk nézni. Egyszerűen odaugrunk a kamerával. Ezt itt csinálja az orvos kollégám is. Látszik, hogy ez egy fals képlet, itt egyszerűen egy gyűrődés van, egy redő, amelyik kicsit gömbölyűbb, mint amilyennek látszik. Második körben pedig itt láthatunk valami érdekes elváltozást. Tehát ez már egy igazi dudor. Szerűség, de amennyire én tudom, ez a beteg egyébként negatív. Tehát amit itt látunk, ez a dudorszerű képlet, ez valamilyen reziduum vagy görbület, és nem egy igazi daganat.
Elhangzott Kolosszár József, számítógépes grafika, játékoktól az orvosdiagnosztikáig. Az előadás elhangzott 2011. november 8-án.